Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma 10 óra 30 perckor élőben kapcsoljuk az egri fájdalmas anyatemplomot, ahonnan búcsúi szentmisét közvetítünk. A főcelebráns Lincsenbold Levente bírósági helynök Tardi plébános lesz. Így tehát a 10 órakor a bazilikában kezdődő szentmisét kivételesen nem adjuk közre, de még egyszer 10 óra 30 perctől a Servita templomból közvetítünk szentmisét, amikor együtt imádkozhatunk. Nagy erőkkel készül a vízügy az érkező árhullámokra, ám az előrejelzés a ciklon gyors változása miatt bizonytalan, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A hatóság még tegnap azt írta, az aktuális előrejelzés szerint a várt csapadék mennyiséghez képest a Felső Duna, az Inn, a Traun, az Ensz vízgyűjtőjén valamivel több, még a Lajtán, a Morván, a Rábán, a Vágon, a Murán és a Dráván kevesebb esőre lehet számítani. Moson-Magyaróvár védelmében azért előkészítik a Lajta szükségtározó megnyitását. Budapestnél holnap 3. fokúra emelik az árvízvédelmi készültséget. Az alsó rakpartokat, amelyeket várhatóan kedden önt majd el a Duna, már holnap lezárják. A Margit-sziget alacsonyabban fekvő részeinek védelmét homokzsákokkal erősítik meg, és az árvízi helyzet függvényében a jövő hét közepén le is zárhatják. Romániában 4 ember meghalt, több százat evakuálni kellett a heves esőzések és áradások miatt. A 4 áldozat holttestére házaikban vagy udvarukon találtak rá a hatóságok. Az ítéletidő 8 zöménben Moldvai megye 19 települését érintette. A kormányfő és több miniszter is az árvízzel leginkább sújtott térségbe látogatott, hogy tájékozódjanak a helyzetről. Csehországban több mint 60 ezer háztartás maradt áram nélkül a heves viharok után. A legsúlyosabban a Németországgal határos Ústinad-Lábem régiót érintette a vihar. A katasztrófa a vasúti közlekedést is érintette, a kidőlt fák több vonalat is elzártak. A szomszédos Lengyelországot is heves esőzések sújtották, számos folyó és patak vízszintje megemelkedett. A szerb elnök jóváhagyta a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását. A döntést még a kormánynak is el kell fogadnia. A szerb vezető egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy a férfiak számára 75 napos kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnének be, míg a nők önként jelentkezhetnének a kiképzése, Alexander Vučić bejelentése szerint. Koszovóra vonatkozó intézkedéscsomagot fogadott el a szerb kormány, miután szerintük a koszovói miniszterelnök erőszakos lépései veszélyeztetik az ott élő szerbek jogait. Belgrád ezért különleges szociális védelem alatt álló területté nyilvánítja Koszovót, pénzügyi támogatást adnak az ott élő szerbeknek. Emellett illegálisnak minősítenek minden olyan szervet és intézményt Koszovó területén, amelyet az egykori szerbiai tartomány 2008-as egyoldalú függetlenségének kikiáltása után hoztak létre. Újabb népszavazást kezdeményezne a migránsok befogadásáról a legnagyobb lengyel ellenzéki párt. A Jog és Igazságosság a voksolás érdekében aláírásgyűjtést indított a párt kormányzati intézkedések elleni varsói tüntetésén. A pártelnök Jaroszláv Kaczynszki kijelentette, nemet mondanak Brüsszelnek a migránsok áthelyezésére. A referendumhoz legalább 500 ezer támogató aláírás szükséges. Az elsőrendű A kategóriába sorolták Horvátországot az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő azzal a várakozásával indokolta a lépést, hogy a horvát gazdaság teljesítménye a következő években jelentősen meghaladja majd az euróövezeti társállamokét, a 2024-27-es időszakban évente átlagosan 3%-kal bővül. Orosz-ukrán fogolycserét hajtottak végre az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével. A tárgyalások eredményeként 103 ukrán hadifoglyot cseréltek ki, ugyanennyi az ukrán fegyveres erők által a Kurszki területen fogságba esett orosz katonára, közölte az orosz védelmi minisztérium. Az Egyesült Államok jóváhagyta az F-35-ös típusú lopakodó vadászrepülőgépek eladását Romániának. A szerződés értéke 7 milliárd 200 millió dollár. A megállapodást, ami 32 gép, valamint a hajtóművek bukaresti beszerzésére vonatkozik, az amerikai kongresszusnak még jóvá kell hagynia. Az idei nyáron az átlagosnál kétszer több hőségnapot regisztrált a Hungaromet itthon. A szokásos 26-tól eltérően 53 hőségnapot rögzítettek, amikor a legmagasabb hőmérséklet elérte a 30 fokat. Végül az időjárásról. Továbbra is borult lesz az ég, csak északkeleten szakadozhat némileg a felhőzet, arrafelé szünet lehet a csapadékban, de általában mindenfelé újabb adag eső hullik. 15-16 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Nunca de su pueblo, todos se pensaban que era bien frágil, incluso llorona, pero se equivocaron, caray, Nana era bien fuerte, salió del pueblo y cayó en Europa de repente.
Nana, yo te manda, manda y zumbando de más bobería.
El pan en la mañana hasta le ponía la insulina y por más que se esforzaba de nada le servía, caray. Rufina la criticaba, rezongaba todo el santo día.
Nana, tú te manda, manda y zumbando de más bobería. Nana, tú te manda, manda y zumbando de más bobería.
Nana, tú te manda, manda, es un bailo de
pequeño caballero. Usaba la aspiradora, llevaba a los niños a la escuela, hasta le pedía dinero a Pituca. Cuando tenía que ir al mercado a comprar la chaucha papa Rufina.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunk tartalmából Barna Sándort választották meg a Tiszán inneni református egyházkerület új püspökének a fennmaradó két évre. Rásony Sáberencs, Kázsmárk, Halmai, Lé és Kiskinis települések lelkipásztora a régi alapokon álló szüntelen megújulásban hisz, és abban, hogy tudatosabb hitvallóvá kell válnia a református egyháznak.
Megújulásban valahol mindig ez is ott van, hogy igazodunk ahhoz a világhoz, amely minket körbevesz, ami minket is meghatároz, és így próbáljuk betölteni azt a küldetést, amire Jézus elküldött bennünket.
Makkai Sándor díjat kapott Kerboltné Tóth Edit, a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon digitális tanulmányi igazgató helyettese. Az elismerést minden évben olyan pedagógusoknak adományozzák, akik sokat tettek a református nevelési eszmények gyakorlatba történő átültetéséért.
Úgy kell ezért dolgozni, hogy ezt mindig bátran mondhassam, akár magamnak, de akár a kollégáim, vagy akik javasoltak, mondhassák még ezt 5 év múlva is, hogy megérdemeltem.
Ha tehetik, tartsanak velünk! Mint arról már hírt adtunk, Barna Sándor korábbi püspök helyettest választották meg a Tiszán inneni református egyházkerület új püspökének a fennmaradó két évre. Rásony Sáberencs, Kázsmárk, Halmai, Lé és Kiskinis települések lelkipásztora 160 szavazatot kapott a gyülekezetektől. Barna Sándor a régi alapokon álló szüntelen megújulásban hisz, és abban, hogy tudatosabb hitvallóvá kell válnia a református egyháznak. Talán kevesen tudják róla, hogy eredetileg eredetileg agrármérnöknek készült, máig őstermelőként jegyzik és szeret méhészkedni. Azt mondja, a természet közelsége segít megélnie a teremtő közelségét is.
A személyiségemből nem fakad az, hogy én erre aspiráns lettem volna erre a püspöki tisztségre. Aki kívülről kellett volna indulni, úgy kellett mondani, hogy indulok-e a püspöki tisztért kerületi tisztség hordozás nélkül, akkor biztosan nem indultam volna, mert valamiképpen egyik vezér elvem, vagy ikém a 131. Zsoltár, ahol Dávid azt mondja, hogy nem fúvalkodik fel a szívet, nem vágyik olyan, nem törekszik olyan, ami túl nagy és elérhetetlen, inkább lecsendesíti a lelkét, mint anya a gyermekét.
Visszafogott embernek tartja magát inkább?
Aki ismer, az tudja, hogy ez így is van. Visszafogott embernek, és nem vagyok ambíciózus, ez valahogy mindig is hiányzott belőlem. Innen viszont egész furcsa és számra csodálatos, hogy most éppen itt vagyok, érthetetlen is, hogy itt vagyok most a püspöki tisztségben. Másfelől viszont ugye miután már 3 éven keresztül főjegyző voltam, és helyet is tettem püspök urat már az első évben is a betegsége idején, kicsit adja magát a dolog, hogy akkor ezt folytatjuk. Illetve az átmeneti időben is mindenre ám szakadt. Voltak elodászatlan döntések, amelyek tulajdonképpen fölkészítettek erre a feladatra.
Nem csak, hogy nem tartja magát ambíciózusnak, de korábban azt is mondta, hogy nem annyira szeret a középpontban lenni. Hogyan lehet összehangolni a vezetői szereppel ezt? Hiszen azért püspökként elkerülhetetlen, hogy néha az ember reflektorfényben legyen.
Ez még korábbra gyúlik vissza, mert amikor én tulajdonképpen lelkipásztor hivatás felé orientálódtam volna, érdeklődtem volna, akkor bennem egy másik lelkipásztori kép élt, amely csendes, egy kicsit a világtól elvonult. Aztán, amikor a teológiára kerültem, illetve a segédlelkészi szolgálatba kerültem 28 évvel ezelőtt, akkor látnom kellett, hogy a lelkészi szolgálat egyáltalán nem ilyen, vagyis ott kell tudni lenni előtérben is, meg kell tudni szólni nyilvános helyen is, úgyhogy sok ilyen gátlás volt bennem, amit az évek során azért valamennyire leküzdöttem, de alapvetően az ember nem tudja megváltoztatni a természetét, tehát hogyha egy kicsit befelé forduló, akkor azon nem tud változtatni.
Igen, sőt, amikor beiktatták a lelkipásztori tisztségébe, akkor azt mondta, hogy 3 olyan tulajdonságot tud felsorolni, amelyekkel egy lelkipásztornak mindenképpen rendelkeznie kell, hogy vezessen egy közösséget: emberismeret, a diplomáciai jártasság és a probléma megoldó készség. Mi kell akkor egy püspöki szolgálathoz?
Valószínűleg ugyanezek, illetve még a határozottság is szükséges, amit az utóbbi időben ismertem föl, amit el is várnak tőlem. Tehát ahogy annak idején Csomós püspök úr mindig zárta a jelentését, hogy tőlem telhető a határozottsággal. Ezt később most értettem meg igazából, hogy ez szükséges.
Ez a szolgálatra nézve mit jelent? Egy határozott kiállást, vagy inkább azt, hogy az igen, az legyen igen, a nem pedig nem?
Az utóbbit jelenti mindenképpen. Az sem baj, hogyha határozott a kiállás is tudnak, hallanak. Ez is egy hibám lehet, hogy néha halk vagyok. Ezen igyekszem változtatni, de itt a döntésekben való határozottságról van szó, az igen legyen igen.
És ez leginkább a közvetlen munkatársak, illetve a lelkipásztori szolgatások felé nyilvánulna meg, vagy nyilvánul meg?
Minden ügyintézés folyamán tulajdonképpen.
5 gyülekezete van 4 abaúji településen. Mi mindent tanult meg ezektől a közösségektől az elmúlt 28 évben?
Alapvetően a hűséges elkötelezettséget tudom először is megnevezni, hiszen gondnokaim, presbitereim, gyülekezeti tagjaim, az a gyülekezeti magam, mely mindig ott van vasárnap, az engem erre tanított meg. Tehát nem csak az Isten igényre való odafigyelés esetében, tehát a vasárnapi jelenlét, hanem a hétköznapokban is a gyülekezeti életbe való helytállás, esetleg egy építkezéshez való hozzáállás. Tehát én ezt tőlük tanultam meg a gyülekezetemtől. A hűség az nagyon fontos.
És ezeket át lehet, vagy be is lehet építeni a püspöki szolgálatba, hiszen az ember nem tagadhatja meg magát, vagy nem tagadhatja meg azt, amilyen tapasztalatai vannak.
Igen, én is igyekszem hűséggel szolgálni, és valóban szolgálatnak is tekintem a püspöki szolgálatot, püspöki feladatokat, így van ez rendjén.
Milyen prioritásokat és milyen célokat fogalmazott meg? Mire lehet egyáltalán elég ez a 2 év?
Leginkább folytatni lehet, és néhány dolgot elkezdeni. Amikor a rövid választási folyamat indult, akkor volt egy ilyen elvárás felénk, a jelöltek felé, hogy valami programot nyújtsunk be, ahogyan ez a világban is szokás, de egy 2 éves ciklusra nagyon nehéz egy ilyen hosszú távú programot megfogalmazni. Én úgy érzem, hogy nagyon jó kezdeményezések indultak el itt a kerületben a misszió tekintetében. Nagyon sok jó kerületi rendezvényünk van. Itt például tegnap is volt egy lelkész találkozó, ahol a családok is eljöttek, és ugyan 60 lelkész a családjával volt jelen. Én úgy gondolom, hogy ezeket kell. Tehát a kerület és a gyülekezetek életét kell egy kicsit színesebbé tenni. Tehát, hogy a vasárnapi istentiszteleten túl én azt szeretném, hogyha minden gyülekezetben terveznének gyülekezeti kirándulást, olyan gyülekezeti találkozót, gyermektábort, hogyha erre van lehetőség, van gyermek, amely tulajdonképpen erősíti a gyülekezet közösségét, és várhatóan erősödik a hite is.
Tudatosabb hitvallásra lenne szükség a gyülekezetekben, jól értem?
Én úgy gondolom mindenképpen, tehát látjuk a népszámlálás adatait, hogy most már többen vannak a vallástalanok, és ez azért is egy kicsit fájdalmas, mert az elmúlt évtizedekben mi nagyobb lehetőséget kaptunk arra, hogy elérjük az egész társadalmat, tehát az oktatási intézményben, a diakóniában kaptunk egy lehetőséget, és biztosan ez egy magvetés, ott ez történik, és az sem könnyű, hogyha csak egy táblacsere van, tehát nyilván ennek van egy kifutási ideje. Ugyanakkor mégis ebben a pillanatban az eredmény lehangoló, tehát láthatjuk, hogy a mi gyülekezeteink nagy része megy, ugye a vidéki gyülekezet, ahol a munkahely miatt a fiatalok eljönnek, a település előregedik, tehát vannak olyan társadalmi folyamatok, amiket nem tudunk ellensúlyozni.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy az egyházkerület legnagyobb kihívásaként a előregedést, elvándorlást szokták említeni, hogy mit tud tenni az egyházkerület annak érdekében, hogy lassítsa ezeket a folyamatokat?
Én úgy gondolom, hogy azért önállóan nem képes arra, hogy ezt a folyamatot megállítsa, hiszen az előbb említettem, hogy a munkahely miatt is mennek el fiatalok, fiatal értelmiségiek, amit mi nem tudunk teremteni, az nem áll a lehetőségeink között. Amit mi tehetünk, hogy akik maradnak, akik vannak, azokat ébren tartsuk, megszólítsuk, egy élő gyülekezeti közösségbe bevonjuk.
Tudatos hitvallásról beszéltünk. Hogyan segítheti az egyházkerület a híveit abban, hogy személyes hitüket még tudatosabban meg tudják élni?
Én itt arra gondolok, hogy a világ felé küldetésünk van, és ez nem csak a lelkipásztorok küldetése, és nem is tudják megvalósítani ezt a lelkipásztorok. Viszont minden gyülekezeti tagunk, ha igazán megéli a hitét, ami nem csak annyi, hogy én hiszek Istenben, és akkor jó a vele való viszonyom, és igazodom az ő igéihez, igyekszem egy szép életet élni Istennel, de Isten mindenkit elküldött. A családunkban, a munkahelyünkön hitvallásosan kell jelenni, és ebben nagyon szemérmesek vagyunk. Egyik gyülekezeti helyemen mondta egy olyan bácsi, aki nem tartozik a gyülekezetbe, hogy mi nagyon szemérmesek vagyunk a mi reformátusok, tehát a Isten tiszteletre való hívogatás esetében is, és a megszólításban is.
Nem vagyunk elég határozottak, vagy nem vagyunk elég tudatosak, céltudatosak? Mire gondolt
talán
itt?
Talán nem vagyunk elég céltudatosak. Tehát talán nincs ott a prioritások között a hitünkben az, hogy nekünk van egy ilyen hitvalló küldetésünk a világ felé.
Vagy talán még nem találtuk meg, hogy hogyan lehet a régi alapelveket megtartva, de új formákat keresve hívogatni, megszólítani az embereket.
Igen, ez is lehetséges. Ezt is mindig keresni kell. A megújulásban való mindig ez is ott van, hogy keressük annak a új módját. Igazodunk ahhoz a világhoz, amely minket körbevesz, ami minket is meghatároz, és így próbáljuk betölteni azt a küldetést, amire Jézus elküldött bennünket. Az Úr Jézus elküld bennünket, mi pedig építünk egy templomot, és oda várjuk az embereket, és ez rendjén is van így, mert együtt erősödik a hitünk, de templomból kijöve mindenki hazamegy, éli a hitét, és hogyha ebben fontos lesz az is, hogy megszólaljak, hogy valamiképpen bizonyságot tegyek, akár szóval, akár élettel, akkor én úgy gondolom, hogy akkor tud hatást kifejteni a mi gyülekezeteink, a mi egyházunk.
Püspök úr, hogy látja, vonzó ma a református egyház az emberek számára?
Valamennyire vonzó közösségnek kell lennünk. Az van kérdéses, hogy mit kell emiatt föladnunk, hogy meddig kell elmennünk ahhoz, hogy mindeneknek mindenné legyünk. Sok pozitív olyan jellemzést kaptam a mi református egyházunkról, akik nem a mi felekezetünkhöz tartoznak, és ebben általában az egyszerűséget, a tisztaságot említik meg, amire nekünk törekedni is kell, és meg is kell tartani.
Ja, arról beszélünk, hogy hogyan lehet vonzó református egyház, de amikor ennyi feszültség feszíti belülről, tehát legyünk őszinték, és kívülről pedig rengeteg támadás éri a református egyházat, akkor talán még nehezebb helyzetben van abban a tekintetben, hogy hogyan teheti vonzóvá saját magát mások számára.
Ez így van, hiszen egy fajta handicappel indulunk, ott, ahol előítéletek vannak velünk szemben, azt azon nagyon nehéz változtatni, ez egyértelmű, de nem marad más út, mint az, hogy mi csendesen, szeliden megéljük a hitünket, és akkor talán ezek a téves megítélések, ezek talán eloszlanak.
A már a csendességet említi, ez a lelkipásztori szolgálatában, vagy majd a püspöki hivatásában, ez mit jelent a mindennapokban? Segít az elcsendesedés a tisztánlátásban?
Mindenképpen. Egyik énekünk is erre buzít, hogy csak légy áldott csendben, és magadban békességre lesz, és az Úr rendeltek egyelemben a örökből célnak megfelelsz. Tehát mindenképpen igen.
Mert több bibliai igét is említett. Melyik tanítás inspirálja a legjobban a szolgálatában?
A püspöki szolgálatomban az Efézus 3:20, ahol az Úristen nekem azt ígéri, hogy sokkal többet tud rajtam keresztül elvégezni, mint amit én azt elképzelni vagy kérni tudom az ő lelke által.
Úgy tudom, hogy mindig érdeklődött a földművelés iránt, őstermelőként jegyzik, és méhészkedik is. A természet közelség az segít megélni a teremtő közelségét?
Mindenképpen. Én mindenkinek javaslom, akinek van lehetőségre, vagy egy kis kertje van, hogy élje meg a föld közeliséget, azt az élményt, hogy az elvégzett munkának van eredménye, van gyümölcse. Igen, valóban 33 éven keresztül voltunk a szüleimmel tormatermesztők. Én valójában egy paraszt családban nőttem fel, ahol sokféle állatunk volt, tehén, ló, sertés, és tőlem el is várták a szüleim már kiskoromtól kezdve, hogy jelen legyek, dolgozzak. Nem volt kérdés ez. És ezt én nem bánom. Tehát nagyon sokat kellett dolgozni, de ez talán az én állatotosságomat, kitartásomat és valamiképpen munkálta.
És hogyan lett ebből a lelkipásztori hivatás? Egyértelmű volt, hogy erre a pályára fog menni?
Valamiképpen, amikor a pályaválasztás elé kerültem, akkor megjelent ez a fajta elhívás. Ez Imányi József volt a lelkipásztor, a Málmosdom, sokszor megszólított az ő igehirdetése. Ugyanakkor valóban volt egyfajta kijelölt út a származásomból fakadóan, hogy én a mezőgazdasággal is foglalkozzam, és így érdeklődtem is, és a tanulmányaimat is efelé vittem, tehát olyan fakultációt választottam a gimnáziumba, amely a Agráregyetemre való felvételemet segít, és nyaranta ilyen kéthetes felvételőkészítő táborokba is jártam, és az Úristen nekem úgy szokott segíteni a döntésben, hogy dönt helyettem. És ez pedig úgy történt, hogy kiderült, hogy én nem lehetek agrármérnök, de nem jelentkezhetek az Agráregyetemen, mert szintén ösztön vagyok. És tulajdonképpen így lezárt az Úristen egy utat, nem is maradt más, mint ez.
Más olyan helyzet is volt az életében, amikor az Isten valahogy nyilvánvalóvá tette az akaratát, hogy akkor most ne erre, hanem arra?
Tulajdonképpen maga a püspökválasztás is egy ilyen volt, hogy itt voltam, és valamiképpen értelmezni akartam azt, hogy miért vagyok én itt. Lehet, hogy éppen ezért is. Én így értettem meg, és így is a mai napig is ennek a meggyőződésében folytatom a most már megválasztott püspöki munkámat.
Barna Sándort választották meg a Tiszán inneni református egyházkerület új püspökének a fennmaradó 2 évre. Rásony Sebberencs, Kázsmárk, Halmai, Lé és Kiskinis települések lelkipásztora a régi alapokon álló szüntelen megújulásban hisz. Vele beszélgettem az elmúlt percekben.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Azzal folytatjuk műsorunkat, hogy Makai Sándor díjat kapott Kerboltné Tóth Edit, a miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon digitális tanulmányi igazgató helyettese. Az elismerést 1996 óta minden évben olyan pedagógusoknak adományozzák, akik sokat tettek a református nevelési eszmények gyakorlatba történő átültetéséért, valamint elévülhetetlen érdemeket szereztek magyarországi és határon túli munkájuk során. Kerboltné Tóth Edit 1998-tól a gimnázium matematika, fizika, informatika szakos tanára, munkaközösség vezetője. Szakmai életútja során mindig jellemző volt rá a tudásvágy, a kreatív gondolkodás, a szakmai igényesség és a keresztjén alázat.
Édesanyám is pedagógus volt, tanítónéni volt. Már középiskolás koromban szerettem a matematikát, tudtam is. Kollégistaként, amikor a délutáni tanuló időnk volt, szilencium, akkor több csoporttársam is odajött és segítséget kért. Mindig azt mondták, hogy te olyan jól elmagyarázod. És én szerettem nekik elmagyarázni, és már akkor úgy éreztem magam, hogy ez a tanári pálya, ez nekem készült, másot én nem is szeretnék csinálni.
Emlékszik-e az édesanyjának valamilyen meghatározó nevelési módszerére, amit aztán ön is beépített a saját tevékenységébe?
De arra már nem igazán, hiszen nagyon régen volt. Arra viszont emlékszem, hogy mikor még egészen pici gyerek voltam, akkor is kérdezték tőlem, hogy anyuka mit csinál. Délután akkor én mindig mondtam, hogy mászlatot ír. Mert akkor még minden órára fel kellett készülni úgy, hogy kötelező volt megírni az óravázlatot. Talán a pályám elején ez én bennem is beivódott. Legalább egy 3-4 évig én is folyamatosan írtam azt a vázlatot. Talán ez még mai napig is megvan, hiszen a digitális oktatásban minden óránk tananyagát, annak vázlatát feltöltjük és elküldjük előre a csoportnak, tehát mai napig is elkészítem részletesen a tanóráim vázlatát.
Miért éppen egy református gimnázium 25 éve dolgozik ebben az intézményben? Azért az nem kevés idő.
Igen, a 40 éves pályámnak ez a nagyobb része. Előtte két rövidebb, másik iskola volt. Állami intézményekben dolgoztam. A Lévaiba kerülés az szó szerint elhívás volt. Még gyesen voltam, sétáltattam a kisfiamat, és egy volt csoporttársam, aki itt dolgozott, összetalálkoztunk az óvoda előtt, és mesélte, hogy hát ő most kapott az egyetemen egy állásajánlatot, de hát nem szeretné itthagyni a Lévait, mert felelősséget érez az iránt, hogy augusztusban már kész a tantárgyfelosztás, és nem lesz helyette tanár. Rám nézett, és megkérdezte, hogy nem akarsz eljönni a Lévaiba tanítani? És megálltam, felnéztem, mondom, jó Istenem, ezt te kérdezted most, és azonnal válaszoltam rá, hogy igen.
A tantárgyai matematika, fizika, informatika. Melyik a kedvence?
Nehéz lenne választani, de mivel tanítani csak egy tantárgyat tanítok, úgyhogy mondhatom, hogy a matematika a kedvencem, az informatika pedig a szerelmem, de azt most már inkább alkalmazói szinten használom. Helyettesi tevékenységemben mindent digitális módon használok, meg az iskola digitalizációjának a segítése, koordinálása és a feladatköröm.
Az, hogy az ember milyen nevelési elveket képvisel a munkája során, meghatározza az, hogy milyen tantárgyat tanít? Tehát máshogy kell nevelni egy matematika órán, mint mondjuk egy irodalom órán?
Egy kicsit igen, de azt hiszem, hogy itt egy református intézményben egységesek a nevelési elvek minden órán. Minden órán követjük a keresztény szellemiséget, a tanulók református nevelését, és ezt a matematika órán is pont ugyanúgy lehet, mint egy irodalom órán, és úgy érzem, hogy ez meg is valósul minden tantárgynál.
Mit jelent ma keresztény pedagógusnak lenni egy református gimnáziumban? Mi az a többlet, amit egy egyházi intézmény tud adni, nem csak a diákoknak, hanem a pedagógusoknak is?
Én sokszor úgy érzem, hogy azt, hogy ez egy küldetés, ez egy szolgálat. És ezt a szolgálatot szívvel, lélekkel és teljes odaadással végezzük. Ebben érezem a többletet, abban, hogy mindennél fontosabbnak tekintem a tanulók támogatását, oktatását, az intézmény fejlődését, és úgy elkötelezettnek érzi magát az intézményért és a református oktatásért egy keresztény pedagógus ebben az iskolában.
Mit tart a legfontosabb református nevelési eszménynek?
Azt, hogy a gyerekekkel való együttműködésem mindenben a szereteten alapuló krisztusi értékeket képviseli. Hogy úgy nézünk egymásra az órán, hogy látom a szemekben azt, hogy én tőlem ők megbízható biztos tudást és szeretetet kapnak, azt látom, hogy ugyanúgy viszonyulnak ők is hozzám. Én ezt a nevelési eszményt, ezt szeretném továbbra is megtartani, hogy érezzék azt, hogy mindenben támogató vagyok, mindenben segítő vagyok, mindig fordulhatnak hozzám kérdéssel és bizalommal, hogy nem az a célom, ha valamit elfelejtettek vagy nem sikerült megtanulni, akkor ezért rossz jegyet kaphassanak. Ők tudják azt, hogy minden rosszul sikerült dolgozatot vagy rossz jegyet ki lehet javítani, mert az a célom, hogy megtanulja.
Néha biztosan szükség van szigorra is. Ezt hogyan lehet képviselni egy református intézményben?
A szeretetteljes szigor szerintem úgy képviselhető, ha személyesen beszélgetek velük. Igyekszem arra, hogy soha nem a közösség előtt mondom el azt, ha valakivel probléma van, vagy alkalmazni kell vele egy kicsit szigorúbb együttműködést, hanem azt ketten megbeszéljük, elmondom, hogy mi az, amit nem tartok elfogadhatónak, miben szeretném a változást, és természetesen hozzáteszem azt is, hogy miben tudom én ezt segíteni. Így ez a szigor azt hiszem, hogy sokkal méltányosabb és eredményesebb is szokott lenni.
Digitális igazgató helyettes. Mit jelent ez a gyakorlatban? Meg úgy egyáltalán. Miért van szükség digitális igazgató helyettesre egy intézményben?
Erről azt kell tudni, hogy az intézményünk 6. éve már, hogy digitális osztályt indított. Mi egy óriási digitális átálláson mentünk keresztül, 8 évvel ezelőtt kezdtük ezt meg, kiépítettük az intézmény digitális infrastruktúráját. A digitális pedagógia módszerét a tantestület nagy része nagyon szépen elsajátította, és eljutottunk a 6 év alatt oda, hogy ez már mindenkinek egy természetes folyamattá vált, de még mindig vannak fejlődési szakaszaink, és akarunk még minél többet fejlődni. Így kaptam én 2 éve azt a feladatot, hogy az iskola további digitális fejlesztését koordináljam, és ezért lett a tanulmányi igazgató helyettes neve előtt, hogy digitális tanulmányi igazgató helyettes, mert a továbbfejlődést kell koordinálnom, ami azon túl, hogy most már készségszinten használjuk a digitális eszközöket. Most már egy kicsit rendezgetjük ezeket a csoportjainkat, és egy felhő alapú erősebb támogatást készítünk elő, illetve hát bejött a mesterséges intelligencia is a világba, így az iskolákba is, és a továbbfejlődésünk az lesz, hogy a következő tanévben már azt kell segítenem és támogatnom, hogy a tanárok hogyan fogják tudni a tanítási órán és hasznosítani a mesterséges intelligencia lehetőségeit.
A technológiát a számos előnye mellett gyakran éri az a vád a fiatalok esetében, hogy átalakítja a közösségeket, átalakítja a viselkedésüket, egészen más, hogy működnek és kommunikálnak a digitális térben, mint mondjuk egy osztályteremben. Ezekkel a kihívásokkal hogyan tudott megbirkózni, hogyan tud megbirkózni a gimnázium?
Kezdetben nekünk is ez érzékelhető volt, bár kezdeti években inkább az előnyét tapasztaltuk a digitális módszereknek. Újdonság volt a gyerekeknek, nagy gondot fordítottunk arra, hogy egyensúlyt tudjunk teremteni. A digitalizáció, valamint a számítógép nélküli közösségi élet megtartása és egymás mellett élése mellett, sőt, mi több most már az oktatási módszerünkben is nagyon odafigyelünk arra, hogy ne legyen túlzott a digitális alkalmazás, viszont célszerű és hasznos legyen, amivel időt nyerünk. Mindemellett viszont tartsuk meg azt, hogy a tanulók tudjanak többet érintkezni, többet beszélni egymással.
Feladat, felelősség, megnyugvás.
Több feladat.
Igen?
Igen, igen, és több felelősség. Azt éreztem, hogy erre méltónak kell lenni, és ezt most, nem eddig, hanem majd még most, a további években is meg kell érdemelni. Tehát úgy kell ezért dolgozni, hogy ezt mindig bátran mondhassam, akár magamnak, de akár a kollégáim, vagy akik javasoltak, mondhassák még ezt 5 év múlva is, hogy megérdemeltem.
Makkai Sándor díjat kapott Kerbotné Tóth Edit, a Miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon digitális tanulmányi igazgató helyettese. Az elismerést olyan pedagógusoknak adományozzák, akik sokat tettek a református nevelési eszmények gyakorlatba történő átültetéséért, elévülhetetlen érdemeket szereztek magyarországi és határon túli munkájuk során. Nekem pedig nincs más dolgom, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Az Európa Rádió református közéleti műsorát hallották. Az adást Kojsza Péter szerkesztette. Számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszonthallásra.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az evangéliumot azzal a kimondatlan szándékkal olvassuk rendszeresen, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, hogy ki Jézus. Azért figyelünk az egykor élt személyek vallomásaira, tanúságtételeire, hitvallásaira, hogy magunk is meg tudjuk fogalmazni személyes hitvallásunkat. Ismerjük Keresztelő János tanúságtételét és a mennyei atya tanúskodását, amelyek Jézus megkeresztelkedésekor hangzottak el. János a világ bűneit eltörlő Isten bárányának, az atya pedig az ő szeretett fiának nevezi Jézust. Tudjuk, hogy még a gonosz lelkek is felismerik Jézusban az Isten fiát, és azt is láthatjuk, hogy a nép a csodák által egyre jobban felismeri benne a mennyei atya küldöttét. Az első tanítványok magatartása, azonnali indulása szintén hitvallás, még szóbeli kifejezésre sincs szükség ahhoz, hogy megtudjuk, az őket meghívó Jézusban felismerik az igazság közvetítőjét, akit ettől kezdve mesterüknek tekintenek. A nép pedig felismeri benne a csodálatos tanítót, aki meghirdeti Isten országát. Mindezek után Jézus felteszi a kérdést tanítványainak. Kinek tartanak engem az emberek? A válaszok sokféleségén nem kell csodálkoznunk, hiszen Jézus személyének titka csak később a kereszten és a feltámadáskor tárul fel a maga teljességében, majd pedig újabb kérdése már a tanítványok vallomását kéri, hát ti kinek tartotok engem? Bár az előbbi kérdésre záporoztak a feleletek, a tanítványok most inkább hallgatnak. Nehéz rászánniuk magukat, hogy a személyes kérdésre személyes választ adjanak. Végül Péter szólal meg, te vagy a Messiás. Ezt a részt ma Szent Márk evangéliumából olvastuk fel, de fontos megjegyeznünk, hogy ugyanennek a beszélgetésnek a leírását Szent Máté evangélista Jézusnak a következő megjegyzésével zárja. Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Túlzás volna tehát azt állítanunk, hogy Péter önálló, emberi gondolkodásának eredménye hitvallás, hiszen a mennyei atya sugalta neki ezt Jézus szavai szerint, de az sem állja meg a helyét, hogy a vallomás nem az ő személyes vallomása volt. A Jézusról szóló vallomásunk valójában nem független, nem is lehet független az isteni kinyilatkoztatástól. Csak akkor lesz helyes képünk Jézus személyéről, s ebből kiindulva csak akkor tehetünk igaz, hiteles, személyes vallomást róla, ha ismerjük és helyesen értelmezzük az Atyának és a Szentléleknek a tanúskodását a Fiúról, valamint azokat a kijelentéseket is, amelyeket Jézus tett önmagáról. A jelenet végén Jézus a kereszthordozásra buzdítja tanítványait. Azért érdemes vállalkozni követésére, mert egyedül ő benne van szabadulásunk a bűntől. Egyedül ő adhatja meg nekünk a lelki növekedést. Ő a megváltónk, aki az örök életre akar vezetni minden embert. Keresztünk felvétele és hordozása azt jelenti, hogy mindenben hozzá szeretnénk hasonlítani. Az ő szemével szeretnénk látni a világot. Az ő gondolataival szeretnénk gondolkodni. Azt akarjuk szeretni, amit ő szeret. Távol tartjuk magunkat mindattól, amit ő is elutasított. Ugyanolyan türelemmel és gyengédséggel szeretnénk közeledni az emberekhez, amilyennel ő is tette. Jézus a szenvedés vállalásával és önfeláldozásával igazolta, hogy minden szenvedésnek és a halálnak is van értelme. Hogyan tanulhatjuk meg a kereszthordozást? Első lépésként szívünkkel, lelkünkkel és értelmünkkel figyeljünk a megfeszített Jézus Krisztusra. Ne fordítsuk el a fejünket, hanem szemléljük őt a kereszten. Második lépésként gondoljunk arra, hogy áldozatát miértünk, én értem hozta meg. Azért, mert én bűnös vagyok, és ő kereszt áldozatával akart engem megszabadítani bűneim terhétől. A bűntől való szabadulás titkára, a megváltás titkára gondolva tudom harmadik lépésben átölelni a keresztet, s tudok elindulni a keresztet hordozva. Urunk Jézus Krisztus, a te követésed azt jelenti, el kell fogadnunk a mennyei atya akaratát, hogy szenvedéseddel és haláloddal válts meg minket. Félretesszük emberi gondolatainkat és elképzeléseinket, hogy megérthessük Isten szándékát és az ő akaratát tudjuk teljesíteni, miként te is neki engedelmeskedtél mindenben. A te életed feláldozása a szeretet legnagyobb kifejezése. Segíts minket, hogy életünkkel mi is Isten dicsőségét és embertársaink javát szolgáljuk. Keresztjeink és szenvedéseink által vezess minket a mennyei atyához.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!